13. fejezet. 2000. Az éjszakai túra ötletével Tamás rukkolt elő. Egyikünket sem kellett győzködnie, így a 18-as autóbusz téglagyári megállójából péntek este elindulva nekivágtunk hárman a Pilisnek. 20:10 mutatott az óra. Áttértünk a Bécsi út túloldalára, és egy hepehupás földúton szembe találtuk magunkat a lemenő nappal. A szemből érkező és a felhőkről visszaverődő sugarak vérvörösbe öltöztették a tájat. Tőlünk balra a Budapest-Esztergom vasútvonal magas töltése húzódott. Rajta egy magányosan haladó dízel mozdony kattogott tovább a sineken. Talán 1 kilométer után a göröngyös út visszatért a főútvonalhoz, amelyen átkeltünk. Egy meredek utcán végig haladva az erdőhöz értünk, majd áthatoltunk rajta. A geoládások az ezredik találás alkalmával kétnapos összejövetelt tartottak a Teresziklánál. Ott már vagy 10 sátor fel is volt verve. Üdvözlő szavaik után az iránt érdeklődtek tőlünk, hogy hol van a sátrunk, ugyanis a rajtam lévő fémvázas hátizsák sátor tartójához mindössze 2 polifoam volt rögzítve. Meghökkenve hallgatták az éjszakai utunk célját. Baráti csevejbe merültünk a vidám társaság szószólóival. Tamás hátizsákjából előkerült egy üveg unikum. Állítása szerint a gömbölyű üvegben lévő itóka kiváló kullancsriasztó patika. Majd a pár perce életre keltett tábor tűz közelébe húzódtunk. Harsányon ropogott a nyírkos tűzre való, az egyre növő lángnyelvek meleget leheltek arcunkba. Rövidesen elbúcsúztunk a vegyes életkorú társaságtól, és félre nem érthetően megfenyegettük őket. Lehet, hogy másnap még fogunk találkozni. 21:30 volt ekkor. Kiterjedt, mély sáros tócsákkal volt el az általunk követett út eleje, emiatt többször is bekényszerültünk a fák közé. Aztán végre valahára mégiscsak túljutottunk rajtuk, meg a szúnyogokon is. Kiadós trappolás után a távolban az éj sötétje elkezdett előbb derengeni, majd világosodni. Közelebb érve hozzá rájöttünk, az ott a csobánkai kemping poharazója. Elé érve nem sokat tanakodtunk a követendő irányról, berontottunk a büfébe, 22:45. Csak néhányan üldögéltek az asztalok körül, mint hamarosan kiderült a kora délutántól zárt körű rendezvénynek helyet adó teremben. Ha nem kapunk 3 sört, nyomban szomjan halunk, győzködtük a 2 kocsmárosnét. A hordóból az utolsó 3 pohárnyi adagot facsarták ki nekünk. A habos italt grátis adták, majd egy kiadós beszélgetés után búcsút vettünk a kedves vendéglátóktól. Egy széles, jól járható, de köves úton mentünk tovább. Tamás és Nóra felfigyelt rá, hogy saját árnyékukat látják maguk előtt. Az eset miben léte komoly fejtörést okozott nekünk. Az ég ritkásan volt felhős, a hold a nappal együtt már régóta a horizont alatt járt. A rébusz nem sikerült megfejteni. Történt egy másik érdekes eset is. Az addigi teljes szélcsendet egy minket szemből érő fuvallat szakította meg. Érdekessége az volt, hogy a légáramlat legalább 10 fokkal melegebb volt, mint a minket körülvevő levegő hőmérséklete. Az általunk követett jelzés bevezetett volna az erdőbe, de a keskeny csapás annyira sáros volt, hogy az elágazástól is a széles úton mentünk tovább. A fejünk felett az egyik fa legtetejéből egy ragadozó madár hangos száncsapásokkal repült fel. Kissé behúztuk a nyakunkat, a köves út vége felé 2 erdészeti út lezáró sorompó került elébünk, úgy 30 méterre voltak egymástól. Kiértünk egy műútra, amely Pilis-Szentkereszt és Pilis-Szántó között húzódott. Mi azonban áthaladtunk rajta, s megkezdődött a kapaszkodás. 00:42 volt ekkor. Pilis tető felé tartottunk. Az erdőben néma csend honolt, leszámítva a bakancsok által keltett hangokat, megrecsentek alattuk a kiszáradt ágak, megzörrent az avar. 20 perccel később egy újabb sorompó állt az utunkat. Itt kezdődik a hegytetőre felvezető szerpentin, amelyen lefelé már többször is jártam, de felfelé még egyszer sem. Ekkor én rövidújú pólóra vetkőztem, tudva, hogy hamarosan melegem lesz. Körülbelül 300 méter szint emelkedés következett. Fölfelé tartottunk. Útközben kétszer is megálltunk, amikor akadálytalan rálátás nyílt a közeli és a távolabbi településekre, például Budapestre. Békás-Megyer légvonalban 19 kilométerre feküdt. A kivilágított települések hosszas és csendes szemlélődésre késztette két társamat. Meglepődve tapasztaltam, lényegében már a tetőre felérve, hogy az emelkedő szinte meg se kottyant nekem. A csúcsra 2:15 értünk fel. A fűben olyan helyet kerestünk a letelepedésre, ahonnan panoráma nyílt az éjszakai tájra. Lebatyúztunk, szétterítettük a két polifoamot, és egy hatalmas vastag nejlont terítettünk rá. A hátizsákok mélyéből előkerült az enni és innivaló is. A levegő alaposan lehűlt, látni lehetett a lehelletet. Már minden göncöt magunkra húztunk. Egy távolban fölhangzó érdekes hangfoszlányra kaptam föl a fejem. Az érkező szél hangja, azt mondtam a társaknak. És valóban 20 másodperc múlva megérkezett a lökésszerű légáram. Merre menjünk tovább? Vetődött fel a kérdés. Végül is amellett döntöttünk, hogy részben más úton, de visszamegyünk a 18-as busz téglagyári megállójába. Már készülődtünk az indulásra, amikor két fiatal pár bukkant fel a közelben. Mint kiderült, ők autóval érkeztek oda. A régi rendszerben Piristetőn egy zárt katonai objektum volt, ahol rakéták voltak hadrendbe állítva. Több nagyméretű betonbunker is található odafönt. Már lefelé tartottunk Piristetőről. Az első madárfütyre 3:40 figyeltünk fel. Fél óra után jobb felé betértünk az erdőbe. A csapás könnyen volt járható, bár meredeken ereszkedett alá. Hirtelen moccanatlanná merevettünk, fentről a műút irányából egy 20 egyedből álló szarvas csorda törtetett felénk. A nagyvadak tőlünk mintegy 25 méterre megálltak a rengeteg szélén. Kíváncsian meredtek ránk, nem tudták, mit évők legyenek. Patájuk avarba csapódását kiválóan lehetett hallani. Nóra egyszer csak megmozdult, erre fölfigyelt a vezérállat, és ekkor érdekes hangot adott ki magából, valahogy ekként, nye. Ez náluk a vészjelzés lehet, mert a csapat egyszerre derékszögben balra fordult, és elinalt. A vaskapu völgyben a favágók trehányul végezték el a munkájukat, mivel a turista út tele volt a hátrahagyott nyesedék ágakkal, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Köves és gyökeres, ráadásul erősen meredek ösvényen jártunk. Tőlem úgy fél méterrel balra, mint egy 6 méter mély szakadék tátongott. Pár perccel később már a vízgyűjtő terület kiszáradt patak medrében botorkáltunk, a hordalékkövek és az uszadékok tetején. A táj vadregényes volt, a völgyet két oldalt magas dombhát kísérte. A madarak éneke beszorult a szűk kanyomba, azt élmény volt hallgatni. Egyszer csak megszólalt az erdő kakukkos órája, épp időben, mert a hegyhát mögött épp felkelőben volt a nap. 4:51 volt. 17:45 körül értünk Pilis-Szentkereszt legszéléhez. Az első házak egyikének kőkerítése volt, azon piros virágú kaktuszok díszlettek. A távolban az úton egy öreg kutya feküdt, velünk szembefordulva. Közeledésünkre öreg urasan feltápászkodott. Elballagott a közeli ház kapujához, és onnan figyelt tovább minket. A falu központjában 1 óra pihenőt engedélyeztünk magunknak, ez alatt bevásároltunk a 17:30 nyitó élelmiszerboltban, és degeszre tömtük a hasunkat. A reggeli után magunkra kaptuk a hátizsákot, és a település Budapest felőli végén jobbra, a Szurdok völgy felé vettük az irányt. Látóként és nem látóként is jártam már ott. Esős időben vagy közvetlenül utána sebesen csörgedezik benne egy patak. Tucatnyi híd vezet át rajta. Az ér mindkét széle nehezen járható, azt egy látássérült csak látó segítségével tudja megtenni, még vakvezetővel sem. Két oldalt két nagyon nehezen járható és egyben veszélyes útvonalú hegykerinc van, azokat már megjártuk kicsivel. Ezen a vadregényes tájon túljutva egy hosszantartó, szinte vízszintes út következett, egészen az első településig. ám amíg odáig értünk volna, tőlünk úgy 30 méterre a fák között egy vadkoca csörtetett 3 csíkos malackájával. Csobánka központjában leizzadva értünk be 8:37-kor. A bevásárló központban vett 2 literes ásványvíznek egyből kiittuk a felét, majd útra keltünk a kevényerek felé. Útközben egy artézik útnál megálltunk, és alaposan felfrissítettük magunkat, mert egyre forróbban sütött a nap. Az éjszakai túra legnagyobb próbája várt ránk, mert a kevényeregre felvezető csapás nehezen volt járható, keskenynek és gyakran rézsutosan lejtősnek bizonyult. Számtalan kidőlt fa keresztezte az ösvényt, és több helyen meredeken emelkedett. Egyikünk sem bánkódott a gerincre érkezés miatt. Jól meghúztuk a vizes flakonokat, majd irány előre. 10:30 volt, mire megérkeztünk a geoládások addigra már jóval népesebb vad kempingjébe. Az éjszaka megismert emberek körénk sereglettek, és hevesen érdeklődtek az általunk megtett út felől, a beszámolóval nem kis meglepetést szerezve nekik. Elismerésük jeléül 3 doboz sörrel ajándékoztak meg bennünket. Leheveredtünk a fűbe, Tamás citerázott egyet, kicsit még napoztunk is, majd cihelődni kezdtünk. Piszkos meleg kerekedett addigra. Az erdő szélén az árnyékban 2 idős nő pihegett, mellettük 2 kutya lógatta a nyelvét, előttük egy-egy vízzel teli tál. Arrébb 2 nő szalonnát sütött a parázs felett. Ekkor már nekünk is jó volt, mert árnyékot adó sűrű erdőben kapkodtuk a lábunkat. Következett a már jól ismert meredek utca Bécsi út irányába, majd a hepeupás földút, a műút és a vasút között, s végül elértük a 18-as busz téglagyári megállóját is 13:37-kor. A kiadósra sikerült, időben kissé elhúzódott túra távja 46 kilométer, szintje 1240 méter volt. A túrák során sok kis apró, mégis felejthetetlen emlék adódott, íme ezekből néhány érdekesebb. Klotildliget felé tartottunk, a házőrzők utcahosszat hallható lármás csaholása nem különösebben zavarta kicsit. Folyamatos húzással vezetett a derék vakvezető, ám egy kiskutya teljesen másként volt ő vele. Ugatás közben neki ugrott az alacsony kerítésnek, míg nem az egyik túlságosan is remekbe sikerült szökelés következtében az utcán találta magát. Az addigi fülsiketítő vinnyogás hirtelen abba maradt. Az oltalom nélkül maradt párának inába szállt a bátorsága, mert az első meglepetés elmúltával azonnal visszaugrott a drótháló fedezéke mögé, ahonnan már ismét ádázul acsarkodott a vakvezetőre. Ám esett ez másként is a 4 lábú felek részéről. Nagy Mágócs külterületére délben értünk be. A település főutcája hosszan nyúlt el. Időközben több falusi kutya is megjelent kicsi körül, aki vezetés közben minduntalan hátra kapta a fejét. Egy idő után meguntam a naplopó kutyák szemtelenkedését, és elengedtem a vakvezető hámját. Az addig minket morogva követő szájhős ebeket egy szempillantás alatt szétkergette a szélrózsa minden irányába a derék német juhász. A kis kitérő után elégedetten tért vissza hozzám, és vezetett tovább. Kicsi szemmel láthatóan határozott és egyben öntudatos kutya is, mi több, még féltékeny is tud lenni. Pilisboros Jenő felé tartottunk, holvadás ideje volt, nagyobbnál nagyobb pocsolyákat kellett kerülgetni. Már jó idején órával tartottam, a vakvezető körülöttünk poroszkált. Egyszer csak közébünk furakodott hátulról, s a továbbiakban 2 között bandukolt. Mehetsz, ahová akarsz, kicsi, és megpaskoltam a hátsóját. Ha nem is azonnal, de előre ment. Nem sokáig. Újfent beékelődött 2 közé, és kitartó nógatásom ellenére sem volt hajlandó odébb állni. A helyzetet felismerve lemaradt tőlünk Nóra. Már fogtam a vakvezető hámját, amikor menet közben ő alulról fölfelé visszanézett a kitúrt 2 lábú túratársra, úgyhogy széthúzott szájából elővillant fehér fogsora. Máskor meg épp ő miatt a szaladt mosolyra az én szám. Pilis Csévre érkeztünk be, épp csak, hogy túljutottunk a víkendtelek soron. A műútról balra tartva a vakvezető önhatalmulag letért róla. Nem tudtam, mire vélni a nem engedélyezett váratlan irányváltást. Már majdnem rádörrentem a német juhászra, amikor megszólalt a túratárs. A vakvezető a kocsmajtó felé tart veled, amit az ivó előtt parkoló hatalmas teherautó teljesen eltakar előle. Ilyen kép a családi ház elejének nagyobbik részét nem láthatta kicsi. Abban a sörőzőben az idáig csupán egyszer voltunk, mégpedig több hónappal azelőtt. Az országos kék túra útvonalán lévő, a remete szurdokba levezető meredek, és csak kiálló kövekből álló útfelület még a látó emberektől is nagyfokú odafigyelést igényel. Én azt az utat már négyszer megtettem. Első alkalommal Tibi bácsi egyik túráján, akkor, és a második alkalommal is pókjárásban. Külön érdekessége volt a nem szokványos turista közlekedésnek, hogy néhol látványosan ki kellett domborítani a hasamat, hogy a kő elférjen a fenekem alatt, mert a kő volt nagy. Harmadjára már másként esett meg. A vágtató csigák túra vezetőjével, Krenyai Bélával tartottunk a szurdok felé. Ezen a túrán ott volt a kétnapos túrákról már jól ismert Karcsi is, aki a januári, alapjában véve nem létező kullancshelyzet ellenére is számottevő mennyiségű speciális gyógynövénykivonatból álló kullancsriasztó patikát öntött le a gigáján. Közben az égi csapok is megnyíltak, de még mennyire? Így elmaradt a csapattól a haver. Nórával, Tamással és Kicsivel megálltunk, hogy bevárjuk a cimborát. Mire utolért bennünket, addigra a vágtató csiga csapat alaposan elhúzott tőlünk. Összetartásban az erő. Így már öten iramodtunk utánuk. Bárhogy is iparkodtunk, a szurdok lejáratáig nem értük utol őket, mi több még a völgy aljában sem voltak láthatók. Addigra viszont szó szerint bőrigáztunk. Nagy kabátom zsebéből úgy 2 deci esővizet borítottam ki 10 percenként. Fejemen a kötött sapka csuromvíz eleje állandóan az orromra csúszott vissza. Nóra eldöntötte, a szurdokba lábon fogok lemenni. Úgy is lett. A felhőszakadásban lépésről lépésre megfontoltan haladtam, több ízben is hosszabb ideig az egyik lábamon állva tartottam meg magam, hogy a másikkal a legbiztonságosabb helyre léphessek le. Ereszkedés közben egy szakaszon bal oldalt, úgy pár centivel tőlem kezdődött egytán 10 méternél is mélyebb szakadék pereme. Nem volt egyszerű feladat az olykor lépésenként 40-50 centi lefelé ereszkedés, de megoldottuk. Eközben Karcsi a fák szélében próbálkozott a völgybe lejutni, mégpedig ott, ahol már a talaj is teljesen át volt ázva. A bátran lépkedő haver egyszer csak megcsúszott, mire a közelében tartózkodó vakvezető felé indult, hogy felkínálja segítségét az eltanyázott cimborának. A megcsusszanva haladó Karcsit folyamatosan figyelemmel kísérte a vakvezető. A harmadik ereszkedés margójára kívánkozik, a túravezető a zuhogó esőben nem vállalta fel a csapat levezetését a szurdokba. Ha már a remete szurdok nem jött össze a fehér botot magával cipelő Lacival, gondolhatta Béla, akkor kinéz egy másik, még annál is nehezebb terepet nekem. A Pilisben túráztunk, mégpedig július vége felé. A túra kiírásban szerepelt prédikálószék, de ahová onnan haladtunk, az már nem. Akkor már többször is hallottam a vadálló kövekről. Nem a könnyen vehetősége miatt. Engem viszont éppen ezért egyre jobban elkezdett érdekelni. Tudod, hol vagyunk? Állt a utamat Nóra. Az erdőben felelhettem lakonikusan. A vadálló kövek előtt vagyunk, és mindjárt lemegyünk rajta. Én addig abban a hídben voltam, az egy olyan hegyoldal, amely tele van kisebb-nagyobb kavicsokkal, kövekkel. Hát kőből itt sem volt hiány, ugyanis csak az van ott, méghozzá jó nagyok, de még a remete szurdoknál is erősebben és fifikásabban ereszkedik alá a lejtő, mégpedig a völgy mélyhíg legalább 300 métert, ami nem piskóta. Ha már itt van ez a nevezetes vadálló kő, akkor gyerünk, és Nóra kezét fogva már neki is vágtam a kanyargós útnak. Nagyon oda kellett figyelni, bőven elkelt a túratársal alkotott 10 hónapos rutin is. Ennek köszönhetően baj nélkül vettük az akadályt. Igaz, egyszer ballában ráléptem egy guruló kavicsra, de gyorsan visszaszereztem elvesztett egyensúlyomat. A metró mindig kapaszkodás nélkül utazom, hogy gyakoroljam kivédeni a jármű hirtelen sebességváltozásával adódó egyensúlyvesztést. Még egyszer sem estem el, volt, hogy még a rám zuhanó utast is megtartottam. Béla folyamatosan a közelünkben maradt, figyelt, útvonaljavaslatokat tett Nórának, aki azt vagy megfogadta, vagy nem, ami már az ő dolga volt. Ilyen mód tehát Krenyai Bélának köszönhetem, hogy a vadállókövek kihívásával is szemben találhattam magam. Az őrségben nyaraltunk, de közelebb áll a valósághoz, ha ott létünk célját úgy jelölöm meg, hogy nyaralási céllal az őrségben túráztunk. 5 nap alatt 146 kilométert tettem meg. Kicsi az ötödik napon egy 16 kilométeres kiránduláson velem tarthatott, amikor borús volt az idő. Nagy Mizdó település egyik utcácskáján bandukoltunk, amikor hátulról egy hátasló patájának ütemes kopogására figyeltem fel. Végre nem egy magából bűz pöfékelő autó füstjét kell belélegeznem. Alig futott át az agyamon ez, amikor már egy kis élelmiszerbolt előtt találtam magam. Tamás és Karcsi betért az üzletbe, én kint szobroztam. A ló folyamatosan változó tartózkodási helyét egyre közelebbről hallottam. Végül már a paripa szagát is érzékeltem. Mint egy 4 méterrel előttem a ló megállt, lovasa leszállt a nyerekből. Megfogná a szárat, amíg bemegyek az üzletbe vásárolni, szólított meg engem. Hát persze, és bal kezemet nem feltűnően, de kissé előre tartva elindultam a hang irányába. Közben a cél pontos meghatározása érdekében folyamatosan beszéltem a férfihez. Mikor már egészen közel értem hozzá, bal kezemet úgy tartottam, hogy abba önkéntelenül is beletegye a kantárszárat. Meglapogattam a paci oldalát, megvakargattam a fületővét, és beszéltem a lóhoz, aki egyébként szép nagy darab jószág volt. A boltból kilépve társai meglepve kérdezték, hol szerezted a pacit? Bennem viszont az a kérdés vetődött fel, tudta-e vajon a lovas, hogy én nem látok? Ha nem, akkor akaratlanul is jól álcáztam azt, ha pedig igen, akkor le a kalappal előtte. És miért? Mert egy héttel később egy nagyon hasonló történet egészen másként esett meg. A Börzsönyt jártuk, épp felértünk a Nasszájra. Pihent a csapat, az egyik túratárs a nála lévő szatyor almával körbe kínálta a társaságot, mégpedig a következőképpen. Én álltam, közvetlenül előttem ült Nóra. Az alma kínáló ember a túratársamhoz lépett és megkínálta gyümölccsel. Utána elindult tőle jobbra, és a többieket is végig kínálta, majd visszaérkezett Nórához, akitől megkérdezte, hogy én kérek-e almát. Na gyorsan elő egy újabb, de másfajta érdekességgel. Nádasd előtt jártunk már, amikor a 40. kilométer után játszani támad kedve Nórának. A gőzmozdonyok hangját utánozva elkezdett robogni, nem is akárhogyan. Mi az Eurocityt játszol? Mire elnevette magát, és egy hosszút fütyült amolyan mozdonyosat. Tamás előttünk haladt, a köztünk lévő távolság fokozatosan csökkent. Közelébe értünk, mikor is figyelmeztettem, hogy az Intercity térjen ki a nála lényegesen gyorsabban haladó Eurocity elől. Mit tett erre Tamás? Azonnal végsebességre kapcsolt, és 200 méteren át öldöklő gyorsasági verseny bontakozott ki a két szupervonat között. A GPS tanúsága szerint 7,7 kilométeres sebességgel haladtunk, és amikor befejeződött a döntetlenre végződött kekeckedés, jót nevettünk az egészen. Más vígasság is megesett velünk, igaz, az már másutt. A volán Árpád hídi megállójában várakoztunk egy magántúra keretében. Közben találkoztunk egy ismerős túrázó párral, amelyek tagjai természetjárás közben találtak egymásra. Hová mentek? Érdeklődtem tőlük. Úti céljuk eltért a miénktől, és mivel mi többen voltunk, közös természetjárásra invitáltam őket. Már kigondoltam, hogy hová megyünk, válaszolta a hölgy. Már több mint egy órája zögykölöttünk a buszon, a Dömös utáni megálló felé közeledtünk. Tamással folytatott beszélgetés közben eszembe jutott a hölgy által használt kifejezés. Már kigondoltam, barátomhoz fordultam, és hangosan rákérdeztem, volt pléd a csajnál? Jó ízű nevetés csattant fel az orrom előtt. Itt valami nem stimmel, és suttogva Tamás felé fordultam. Csak nem ők azok, de igen, jött rá a szintén halk felelet. Bocs, szóltam oda még mindig derülő nőhöz. Nem tudtam, hogy ti is ezzel a busszal jöttök. A pléd meglétére vagy meg nem létére azonban nem derült fény a továbbiakban sem. 25 évvel ezelőtt az akkori haverral tervbe vettük a Drégei Palánki vár meghódítását, amelyet egy korszondi kapitány 150 bátor vitézzel védett a török sereg ellen. Emlékezetem szerint fiatal felnőttként azért nem jutottam el oda, mert a már akkor is rém lassan döcögő vicinálison zögykölődve az egyik utas nagyon nehezen járhatónak tartotta az általunk kinézett túraútvonalat, ezért másfelé vettük az irányt. Augusztus első napján Diós Jenőről indulva tartottunk a folyamatosan megújuló Rom felé. A túra külön érdekessége volt, hogy a helyi kemping kerítése alatt átbújva csatlakozott hozzánk egy kutya, aki a túra végállomásáig, a vonatra szállás helyéig elkísért minket. Pilis-Szentlélektől egészen az esztergomi Dunapartig egy ilyen eset egyszer már előfordult velünk. A túra egyik utolsó állomása volt a vár, amelyet egy kényelmesen járható útvonalon közelítettünk meg. Nórával mi ketten a többieket jóval megelőzve jutottunk fel a vár kapujához. Négy kézlábra, ajánlotta a túratárs. Jó nekem a két láb megoldás is. Hogy a török időkben is ilyen meredek volt-e a kő alapzatú kapu bejáró, olyan, mintha ötletszerűen habarcsot öntöttek volna rá egy meredélyre. Azt nem tudom, de ha igen, akkor minden tiszteletem a várba rendszeresen bejáróknak. A kilátás odafentről festői szépségű. Ezt a társamtól tudom. 10 percen át ecsetelte előttem a hegyek, lankák, völgyek, a rengeteg, a természet szépségét. Ott álltunk a 135 centi széles várfal előtt, annak vastagsága. Hajszál pontosan megegyezik az általam használt fehérbot hosszával. Fejemben megjelent a hegycsúcson lévő várat körbe ölelő táj szemnyugtató szépsége. A túrák során többen is érdeklődtek tőlem afelől, hogy el szoktam-e képzelni a körülöttem levő tájat. Érdekel-e az, milyen érzés nem látva keresztül kasul bebarangolni a hegyeket? Direktben sosem képzelem el a környezetet, de mindig odafülelek, ha közülünk valaki ékes szóval méltatja a körülöttünk fekvő tájat. 31 év alatt én már láttam annyit a világból, hogy a kép hiánya ne okozzon emészthetetlen gondot nekem. Az viszont kimondottan fáraszt, mitőbb idegesít, ha túra közben valaki milliméter pontossággal és a tájleíró képesség felső fokán akarja a természetet láttatni velem. Nem árt tudni, én tőrem a túrázás ugyanannyi fizikai erőt emészt fel, mint látótársaimtól, csak hogy amíg ők a nehéz útviszonyokon túljutva szellemileg sokféleképpen kikapcsolódhatnak, addig nekem minden lépése oda kell figyelnem. Mégis milyen nem látva túrázni? Eleinte még megvolt az újdonság varázsa, még kihívást jelentett egy-egy nehezebb terepszakasz leküzdése, ám ahogy egyre előbbre haladok az időben és a túrák számában is, a nem látás okán már semmi különöset nem jelent az élmény. Úgy érzem, amire egy látó ember képes, arra én is alkalmas vagyok. Nehezebb útviszonyok mellett ő náluk természetesen lassabban haladva. Ehhez viszont szükségeltetik egy négy vagy egy két lábú tapasztalt segítő is. Szerencsére mindkettőből van egy-egy spéci nekem. Akadt néhány kőkemény megpróbáltatással járó túra is. Hogy mindezek a vágtató csigák túráin szontágottó túravezetése közben estek meg, az egyáltalán nem a véletlen műve. Május utolsó napja volt. A túra első 16 kilométerében volt a kiírás szerinti teljes szint, 800 méter. Odáig a következő útvonalon haladtunk. Perőcsény, Viláti üdülő, Fekete völgy, Oltárkő, Nagy Hideghegy, majd onnan Kisinóc, Királyrét volt a végállomás. A túra vezetőnek aznap rohanhatnékja támadt. Megindult, és a vihar sebességét is felülmúlva elkezdett száguldani. A bökkenő csak az volt, hogy tövises bokrok erdején, csúszós lejtők során, sártócsák regimentjén, patakon fél tucatszor átgázolva, a Börzsönyi kisvasúttal fáin kilométereken áthaladva, egy ízben a patak felett másfél méterrel, úgyhogy a talpfák között résen kívül semmi sem volt, majd a patak mentén hosszában, a mély süppedős átázott talajon, hogy utána folyamatos mászással, a néhol igencsak meredekké váló ösvényen feljussunk Nagy Hideghegyre. A jelzett 16 kilométert ilyen zűrös körülmények között is 3,5 óra alatt tettük meg, ami 4,6 kilométeres átlag. Addigi túráim során ez volt a legnagyobb, a leginkább ügyességet, erőpróbát, kitartást igénylő loholás. A Börzsönbe egy újabb, a kék túra útvonalára írt ki barangolást Ottó. Augusztus eleje volt, s bár a nyár mindvégig kegyes volt hozzánk langymelegnek tekinthető hőmérsékletével, izzadságcseppek mégis bőven gyöngyöztek a homlokomon. Nagy Börzsönyből indult a csapat. 2 óra múlva leértünk a kék jelzésről, és a régi bányavasút nyomvonala mentén vezető kék kereszt jelzésen mentünk tovább. A Drinópatak száraz medréhez értünk. Az addigi 5-6 kilométeres sebességünk 2-re csökkent Nórával. A patakmeder tele volt, nagyobbnál nagyobb hömpölyökkel, nagy óvatosságra volt szükség. A szituációt még az is bonyolított, hogy gyakran kellett a part oldalba felmenni. És ott egy maximum 50 centi széles mesdjén kellett haladni, úgyhogy a bal oldalt néhol több méter mélységbe függőlegesen szakadt alá a partfal. Ilyen körülmények között tempóban nem vehettük fel a versenyt a többiekkel, alaposan lemaradtunk tőlük. Kiértünk a mederből, ahol várt ránk Tamás, és a Dosnya nyereg felé vettük az irányt. Nagyobb sebességre kapcsoltunk, ezt az út minősége lehetővé tette számunkra, de a követett nyomvonal hamarosan a semmibe veszett előlünk. Egy katlanba jutottunk. A talaj vastagon tele avarral, ágakkal, mintha csak a kerek erdő közepében lennénk. Mivel úgyis a csóványos alatt lévő turistaház felé tartunk, a többiek itt valószínűleg felkapaszkodtak a hegyre, töprengett Tamás. Minél előbb essünk túl a nehezén döntöttünk, és nekiugrottunk a bércnek. A hegyoldal gyakran olyan ívesen tört az ég felé, hogy csak nem 4 kézlábra kényszerültünk. A morzsalékos görgetegen gyakorta megcsúsztak a bakancsok, de a magaslat nem fogott ki rajtunk. Talán még nem is értünk fel a tetejébe, amikor is a mélyből meghallottuk a többiek kiáltozását. Mit évők legyünk, elindultunk visszafelé. Rézsút haladva bal felé tartottunk le a völgybe. Fizikailag és szellemileg is jóval nagyobb összpontosításra volt szükség, mint fölfelé kaptatva. Lejjebb már csak kéz letétellel voltam képes haladni, mindenbe próbáltam kapaszkodni, ami elibém került, talajba, kőbe, kidőlt fába, fűszába. Fától fáig próbáltunk biztonságra találni. Néhol egy követ rúgott le a mélyben óra, hogy tisztában legyek vele, mi várna rám, ha kicsúszna alólam a lábam. Nekem egy fekete színű, hosszúkás fadoboz jutott az eszembe. Ez a felismerés egyáltalán nem riasztott meg, mert hibázni amúgy sem szeretek. Minden mozdulatra 100%-osan odafigyeltem, és felettébb örültem annak, hogy nem látok. Az teljesen egyértelmű, egyenes derékkal egy lépést sem tettem a lejtőn. Állandó útitársam a fémvázas hátizsák, amelyet 25 évvel ezelőtt Zakopánéban vásároltam, viszont okozott némi nemű gondot. Nos, a hátizsák a guggolva vagy előrehajolva történő lefelé haladás közben gyakran annyira előre billent, hogy kilendített a viszonylagos stabilitásból. Ilyenkor egy villámgyorsan végrehajtott korrekcióra volt szükség. A fák hűstadó árnyékában tartottunk a mélybe, mégis merő lucsak volt a testem. Minket megelőzve ért le a völgybe Tamás, de ott nem lehet csapásra. Ne gyertek tovább, harsogta felénk. Mit tettünk ekkor? Megfordultunk, és jobb felé tartva újra nekivágtunk a hegynek. Harmadszorra is kemény megpróbáltatás várt ránk. Néhol csak előzetes, alapos terepismertetés után indultam neki az előttem lévő szakasznak. Kidőlt fákba kapaszkodva húztuk fel magunkat Nórával, hogy utána a szerencsében reménykedve juthassunk el egy újabb, stabilnak látszó kapaszkodó helyhez. Izmaink megfeszültek, egyre szaporábban vettünk levegőt. Kegyetlen egy út volt, kezdett elegem lenni belőle. Fél óra múlva lankásabbá vált a terep. Akinek ezek után itt még nem áll görcs a lábába, az elmondhatja magáról, hogy van erő benne, mondta Nóra. Nem szóltam rá semmit, csak amikor felértünk a hegygerincre, a zöld jelzéshez. Ha akkor nem szólsz, én bizony ott maradtam volna, de így... Megzendült az ég a fejünk felett, magunkra kaptuk az esőkabátot, és közös elhatározás alapján elindultunk a csóványosra. Az eredeti túra tervben az nem volt benne. A Börzsöny legmagasabb pontjára felérve egyikünknek sem volt kedve felmenni a kilátóba. Majd legközelebb, szép napos időben. A könnyebben járható úton jutottunk fel a csúcsra, így a nehezebben tartottunk lefelé. Kő-kő hátán, fél méteres lelépőkkel, meg gyökerek tucatján át, mind az esőben, vagy számomra meglepetésre egy újabb emelkedő után jutottunk el a nagy hideg hegyi turistaházba. Jól satszoltam útközben. 2 óra hátrányt szedtünk össze a patak és a kétszeri hegymászás közben. Haraptunk néhány falást, boroskólával kocintottunk, és nem a turista úton, hanem a gépjárművek által használt nyomvonalon indultunk el Királyrétre. Sok-sok kilométeren keresztül hegyes kövekkel borított úton ügettünk, közben talpunkat teljesen kikészítették az éles kövek. Mikor elértük a műutat, annak sima felülete szinte gyógyírként hatott az időközben túl érzékenyé vált lábakra. A turista háztól 6 kilométeres átlaggal robogtunk az onnan 12,5 kilométerre levő busz megállóig, így nem rajtunk múlott, hogy lekéstük a járatot, mivel nem tudtuk indulásának időpontját. A következő busz indulásáig még 2 óra volt hátra, ezért stoppal mentünk le Kismarosra, hogy vonatra szállva a kalauznak Újpesten már ne legyen kedve kedvezményes áru menetjegyet adni számunkra. Szeptember derekán Sükösdről indultunk el, és nagy részt a Nyúlgáton gyalogolva, majd a Bajai hídon átkelve értük el éjszakai szálláshelyünket a Dunapart közvetlen közelében. Eleinte nem csak Karcsi, de Tamás sem érzett kedvet a ráadás piros körhöz, de végül ő mégiscsak jelentkezett rá, így Nórának nem különösebben kellett figyelni a jelzésekre. Elhaladtunk egy 30 fő befogadására is alkalmas esőbeálló mellett, majd egy bal kanyar után elértünk egy 2 sávos országúthoz. Jobbra fordultunk, és pár száz méteren át mellette haladtunk, majd betértünk balra a Pörbői erdőbe. Erősen szürkült. Ahogy a rengeteg mélye felé hatoltunk, úgy 5 óra irányából egy távoli, alig hallható hangra figyeltem fel. Mivel beszélgettünk, és egy-egy ág is megrecsent olykor a bakancsok talpa alatt, inkább csak úgy tudat alatt érzékeltem. De pár perccel később, amikor ismét felhangzott, fölkaptam a fejem, és megálltunk. A távolság és a fák sűrűje miatt alig lehetett fölismerni, önkéntelenül mégis rávágtam. Szarvasbőgés hangja ez. Mindhárman elkönyveltük, hogy íme természetes környezetben hallottuk a harcra kész szarvasbika összeakaszkodásra hívó hangját. Tovább indultunk, és társaim még mindig nem kapcsolták be fejlámpáikat. Alig léptünk néhányat, és 3 óra irányából megítélésünk szerint úgy 50 méternél nem messzebb, mély hangon elbődült egy másik szarvasbika. Nem sokkal ezután már 7 és 11 óra irányából is hallottunk egyet-egyet. A kör ilyen formán bezárult körülöttünk. Nem várt módon izgalmassá vált az esti túra, minden bőgésnél lecövekeltünk, nem tudtunk betelni a gyönyörű méltóság teljes hangokkal. Könnyű volt megállapítani, hogy a területvédő harcra kész nagyvadak állandóan mozognak az erdőben. Az 5 óra irányából indult aggancsos a hátunk mögött keresztezte a turista utat, és átvándorolt 7 óra irányába. Izgulni kezdtem, enyhe feszültséget éreztem. Ezután már csak a 11 óra felől érkező hangra koncentráltam, mert tudtam, hogy körülbelül a bőgés vonalában kell balra kanyarodnunk. Ezen morfondíroztam, amikor az út szélén hangosan megzörrent a bozótos. Mi van ott? Érdeklődtem elhűlő hangon. Egy 120 centi marmagasságú szarvastehén volt, alig 3 méterre tőlem. Te jó ég! A jámbor állat alaposan megnézett minket, majd visszafordult a sűrűbe, a bikák pedig felváltva bőgtek körülöttünk. Enyhén vibrált a bőr az arcomon. 10 métert se tehettünk meg, amikor Nóra halk folytott riad hangon megszólalt. 4 vaddisznó állja az utunkat. Hány méterre lehetnek tőlünk? Úgy 4-re. Cserzett napbarnított arcom úgy elsápadt, hogy azt még a sötétben is jól kivihették. Erre már elkezdtem zizegni. Mindaddig abban a naív tudatban gombolítottam életem fonalát, hogy az erdőben élő vadak kerülik az embert. Itt meg szinte keresik társaságunkat. Mekkorák azok a vaddisznók? Kérdeztem síri hangon. A nagyobbik akkora lehet, mint a vakvezető. Kicsi arányos testalkatú, minimális súlyfölösleggel 36 kiló. A másik 3 malacka valamivel kisebb. Mondhatom, megnyugodtam. Nóra szavaira ugyanis 4 kifejlett vatkan víziója ködlött föl előttem. Gyorsan meg is kértem, hogy a további fölösleges izgalmak elkerülése érdekében legközelebb jelezze az állatok nagyságát is. A 11 óránál lévő bika eközben egyre közeledett, vagy csak a torkát engedte ki jobban, kisebb tanakodás után döntöttünk, irány előre. Az ég felhőtlen volt, apró csillagok, megszámlálhatatlan világa ragyogott fejünk fölött. Nesztelenül lépkedtünk, fülünket hegyeztük, majd hirtelen és rémült hangon megszólalt Nóra. Mik azok ott előttünk? Épp szemben jönnek, 2 vannak, az csak is 2 hatalmas vaddisznó lehet. Libabőr hátán futott végig rajtam, vagy 2 ember. Nem, azok vaddisznók a javából, de mégsem, tám mégiscsak emberek. Dőzs már el végre, hogy mi a fene az ott előttünk. 2 ember nyugodott meg. Az én vérnyomásom visszazuhant normális szintjére. A két férfi bikanézőben volt kint, hogy előkészítsen egy fizetős vadászatot. Ki nem állhatom a sportvadászokat? Elmondták, hogy szarvasbőgés idején az erdők csak reggel 8 és délután 4 között látogathatóak. Máskor csak a vadászok mehetnek be, így hát a piros kör felétől visszafordultunk. Túl voltunk az Ajos országúton, és újra a csendes Dunaparton jártunk. Itt a lehető leghiggadtabb hangján megszólalt Nóra. Az ösvény előttünk 10 méterrel tele van fiatal vaddisznóval. A fél tucat röfögi közül az egyik makkot ropogtatott, a másik egy fakérgét pusztította. Angyali nyugalommal élvezkedtek. Rettenetesen boldogok voltunk, csak úgy itt a fülünk a kuriózumnak számító emlékezetes hangokat. Másnap kora reggel ugyanezen a szakaszon újra találkoztunk a turcsi orruakkal. Akkor már kifejlett példányok is voltak köztük. Békésen megvártuk, amíg átcsörtettek előttünk a csapáson, átkeltünk a csertai Duna foghíjas fahídján, azért foghíjas, hogy a vadak ne használhassák, és már is a Gemenci erdőben jártunk, pedig még csak pitymallott. Számtalan élményben volt részünk a csodaszép, szinte érintetlen természetvédelmi területen. Az öreg Duna csak úgy visszhangozta a folyam közelében bőgő bika kiáltását. Kissé arrébb magas hangon dalolt egy madárka egy fán, és trillájába távoli, jóval alacsonyabb hangú bika kiáltás vegyült. Egy útelágazásnál kis kitérőt tettünk jobbra az öreg Dunához. Érintetlen szépségében pompázott előttünk a folyami világ. A nádas szélén vadkacsák úsztak hápogva, nem messze kócsak szállt a vízre. Fölkelt a nap és a buja növényzet, őszi szín orgiája elkápráztatta társaimat. A kék túrajelzésen előbb két őz bukkant fel, mint egy 100 méternyire, majd valamivel közelebb két éltes, agyaras vadkan is. Hosszú volt még az út Szekszárdig, így legalább tucatszor átbeszélhettük az esti és hajnali kalandokat. Már az ezredik kilométer előtt eldöntött tény volt részemről, hogy az ezredik és a 2000. kilométert, valamint az év búcsúztató túrát is Dunabogdányban, a sportbüfében fogjuk megünnepelni. Szeptember közepén már világosan látszott, hogy az általam utólag meggondolatlannak tartott vállalást a hónap utolsó vasárnapján fogom teljesíteni a barátok elmaradhatatlan társaságában. A nagy kérdés megválaszolásához, miszerint aznap honnan induljon a túra, mivel a jeles kerek kilométernek épp a büfé ajtajában kellett meglennie, szükség volt a szombati barangolás távjának ismeretére is. Tamás előzetesen több forgatókönyvet is készített egy célból 15 kilométeren belüli távokra, mégsem került sor egyikre sem. Ugyanis már csak egy kilométer hiányzott hozzá, ami a távolsági busz megállótól indulva a sportbüfé tágabb környezetének bejárásával teljesülhetett. A négylábú túra cimborával, a szupermenő kicsivel felvértezve vágtam neki az utolsó métereknek. A vakvezető nélkül soha nem kerülhettem volna bakancskoptató kapcsolatba a heti rendszerességgel túrázókkal. Mire visszaértünk a büféhez, épp megérkezett a vendéglős Klári. Ő fogadott minket, és gratulált elsőnek nekem. Elrendeztük magunkat az egyik asztal körül, és már fogadhattam is a barátok gratulációját, Anna Mária, Erzsi, Marcsi, Nóra, Tamás. Miközben a kezembe nyomtak egy gömb alakú gyertyát, egy csillagszóró volt szúrva beletűzve, mert időközben meggyújtottak. Mindjárt az eszem a célba érkezés után? Például, hogy mennyi is az a nyavajás 2000 kilométer hegyen völgyön át? Sok. Nagyon sok. Nem kell másra gondolni, csak Budapest-Berlin-Budapest távolságra vasúton. Ezáltal megtapasztaltam az adott szó súlyát. Rájöttem arra is, hogy ami az első pillanatban kétségesnek, lehetetlennek tűnik, az is megvalósítható. Ilyen formán sokkal többet kezdhetünk magunkkal, mint sem gondolni mernénk. Ez az ismeret pedig sok ember életét alaposan megváltoztatná pozitív irányba. A terv teljesüléséhez részemről legfőként az adott szó megtartása járult hozzá, ehhez viszont még olyan remek barátokra is szükség volt, akikre egy éven belül találtam rá. Szó nélkül szegődtek mellém elsősorban, tehát nem is segítőnek, hanem inkább barátnak, akiket az önmagam elé kitűzött cél is megérintett. Elsősorban Nórára és Tamásra gondolok. Mind a hárman nagyon jól jártunk egymással, mindannyian tudtunk valamit adni a másiknak, így egyikünk sem érezheti magát adósnak.